Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Zene.
100 éves a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A jeles jubileum kapcsán közelebbről is megismerhetjük azokat az embereket, akik kulcs szerepet töltenek be az együttesben. Ezúttal Rudolf András Brácsa szólamvezető nyilatkozott Somodi Evelinnek.
Ha jól tudom, már 48 éve tagja a zenekarnak?
Igen, 48. éve, 1976-ban kerültem be ebbe a zenekarba. Nagyon nehéz elképzelni, hogy 48 éve eltelt. Gyakorlatilag a zenekar történetének majdnem a felét ott töltöttem a zenekarnál, úgyhogy ez elég nehéz visszaemlékezni rá. Próbáltam összeszedni a gondolataimat, hogy miről is érdemes beszélni, és miről kéne beszélni.
A legelején szerintem onnan érdemes elkezdeni, hogy hogy emlékszik vissza, milyen volt csatlakozni, ha jól tudom, még Ferencsik János karmester ideje alatt akkor kezdte el.
Igen, hát én úgy gondolom, az én életem az olyan volt, hogy velem úgy történtek a dolgok, nem mentem elébe semminek. Volt az akkori zeneakadémiai tanárom, Bársony László, aki az akkori állami hangversenyzenekarnál volt szólamvezető. Ő szólt, hogy figyelj, lesz egy próbajáték, gyere próbáld meg. Elmentem, játszottam, fölvettek.
Akkor ez viszonylag egy egyszerű képlet volt.
Igen, hát persze rendesen fölkészültem, izgultam rendesen, de jól sikerült a próbajáték, úgyhogy fölvettek.
Most Brácsa szólam vezetőként dolgozik a zenekarnál. Ez mit jelent pontosan? Hány emberért felel mondjuk egy előadás közben?
Hát a Brácsa szólamban jelenleg 12-13 ember van, és hát egy-egy produkcióban nagyjából 10-en játszunk, tulajdonképpen az ő munkájukért felelek, próbálom a koncertmesterekkel egyeztetni a dolgokat, és kialakítani a saját szólamomnak a játékmódját, és próbálom együtt tartani a társaságot. Szerencsém van egyébként, mert rendkívül jó kollégáim vannak, és nagyon könnyű velük együtt játszani.
Vannak hasonlóan úgymond régi motorosok a csapatban, vagy ebben a szólamban?
Egy olyan kolléganőm van, aki ugyanabban az évben került be a zenekarba, mint én. A többiek azok jóval később. A szólam nagy része, vagy egy jelentős része, tulajdonképpen a Kocsis Zoltán vezetése idején kerültek be a szólamba.
És hogyha ismét csak visszatérünk itt az elmúlt évekre, van esetleg olyan kedvenc koncertje, olyan kedvenc fellépése, amit szívesen idéz fel, amit úgy gondol, hogy akár zeneileg nagy kihívás volt, vagy csak egy szimplán nagyon jól sikerült koncert volt, van esetleg ilyen kiemelendő?
Most ez egy nehéz kérdés, mert rengeteg ilyen van. Ha a kezdetektől nézzük, Ferencsikkel volt egy pár olyan fellépésünk, pár olyan hangversenyünk, amit nagyon-nagyon szívesen fölidézek. Aztán volt a Ferencsik idejében, tulajdonképpen abban az időszakban rendkívül jó vendégkarmesterek jöttek hozzánk, tulajdonképpen a világ legnagyobbjai megfordultak nálunk, és hát az ő koncertjeikre nagyon szívesen visszaemlékszem, például Carlo Cecchit említeném, vagy Giuseppe Patanét, Gardellit, Scholtit, mindegyiknek nagyon szívesen emlékszem a koncertjeire és a próbáira is. Rengeteget tanultunk tőlük.
A próba volt nagyobb élmény, vagy a véglegesen összeállt mű? Lehet egyáltalán itt különbséget tenni?
Tulajdonképpen mi zenészek nagyon szerencsések vagyunk ilyen szempontból, hogy ahogy öregszünk, ugyanúgy kell tanulnunk, mintha iskolában lennénk, mintha az iskolába járnánk. Tehát nekünk egy folyamatos tanulás az életünk, és amikor jönnek ilyen fantasztikus nagyságok, karmesterek, mi folyamatosan tanulunk tőlük, tehát maga a próba folyamat is egy óriási élmény. A koncert az tulajdonképpen a megkoronázása ennek az egésznek. Ott már nem tanulás van, ott már megcsináljuk azt, amit kértek, hozzáadva a saját dolgainkat, saját elképzeléseinket is. Úgyhogy nekem a próba folyamat legalább annyira izgalmas dolog, mint maga a koncert.
Hogy néz ki mondjuk egy átlagos hete? Tudom, nincs olyan, hogy átlagos, mert mindig jönnek új darabok, elköszönnek akár régiektől, de hogy képzeljük el Brácsa művészként, ez nagyjából milyen időbeosztással jár az ön életében?
Rendetlen az egó. Minden rendetlen. mert az egész időbeosztásunk, szóval nem olyan, mint egy normál munkaidő, hogy reggel bemegy az ember dolgozni, ledolgozik 8 órát, aztán hazamegy és szabad. Egyrészt nincsen állandóan fellépés, nincs állandóan próba. Amikor az ember itthon van, nincs próba, akkor gyakorlással telik az idő. Próbáljuk a hangszeres kondíciót, hangképzés technikát rendben tartani, és próbálunk fölkészülni az előttünk álló feladatokra. Legyenek ezek zenekari munkák, legyen kamarazene, szóló fellépések, bármi. Szóval gyakorlatilag reggeltől estig vagy gyakorlással telik az idő, vagy ha próba van, akkor a próbával telik az idő.
Igen, hát az ismeretes, hogy azért a zene ebben a szakmában eléggé kitölti az ember idejét. Hogy van alkalma esetleg pihenni az előadások, próbák között? Van esetleg sajátos módszer erre, amivel kikapcsolódik?
Nincs rá recept. Ha már nagyon telítve vagyok a munkával, gyakorlással. Egyik kedvenc időtöltésem a kirándulás, például szeretek kijárni szabadba. Másik kedvenc időtöltésem, akármilyen furcsán hangzik ennyi idősen, imádok görkorcsolyázni. És hát ez is egy kedvenc pihenés számomra.
Erről mindig jó hallani, hogy vannak tényleg ilyen egyedi hobbijaik. Mikor kezdte a görkorcsolyázást, ha még szabad ezt megkérdezni?
Nagyon kicsi koromban, olyan 6-7 éves koromban akkor kaptam az első görkorimat, még egy ilyen fölcsatolhatós kis görkorcsolya volt. Én gyakorlatilag azóta, hát azért ez már elég hosszú idő, azóta folyamatosan görkorizom. Eddig sikerült megúsznom nagyobb sérülés nélkül.
Akkor ez két nagy szenvedély, a brácsa és a görkorcsolya, ez egy egyedi párosítás.
Van még rengeteg egyéb szenvedélyem is, de az is mind a zenével kapcsolatos. Például kamarazenélés, nagyon sokat játszom mindenféle kamarazenei formációkban. Most már kb. 20 éve van egy vonós triónk, nagyon sokat játszunk együtt, sok koncertet csinálunk, és ha már a szenvedélye, szeretek átiratokat készíteni vonós trióra, kicsit bővíteni a repertoár, főleg romantikus darabokkal. Úgyhogy most már több koncertre való átirat készült így, amit rendszeresen el is játszunk.
Akkor ehhez is gratulálok, itt még kiemelném, hogy a hallgatók kedvéért, hogy érdemes önről tudni, hogy a budapesti Haydn Vodons 4-es és a Magyar Vonós Trió alapító tagja egy személyben, úgyhogy azt gondolom van munkája bőven, és további sok munkát kívánok önnek, és köszönöm szépen a beszélgetést.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Mosolygó szentek, középkori templomok. Az osztálykirándulások ritkán alkalmasak Temérdek kulturális információ bevésődésére. Legelől ülnek a buszon a stréberek, akik a tanár viccein nevetnek, hátul a rebellisek, akik a sajátjaikon. Jó buli, amihez díszlet a történelmi várkastély, a múzeum, az emlékház és a kulturális látnivalók. Ha a templomokat vesszük, egymás után sorban a negyedik meglátogatása után még az egyháztörténet masszív kutatóinak érdeklődése is megbicsaklik egy kicsit, nemhogy a tizenéves kamaszoké. A csarodai templom padjain. Természetesen mi is végig rendetlenkedtük azt az osztálykirándulást, ami 15 évesen a felső Tiszavidékre vitt minket. Látványosan unatkoztunk, bandáztunk, titokban cigiztünk. Egyáltalán nem érdekelt a hagyományos keresztszemes hímzés technikája, a református egyház történet, a hadvezér lovas szobra. A középkori templomok meg főleg hidegen hagytak. Egészen addig, amíg le nem ültünk a csarodai templom padjaira, szemben a mosolygó szentekkel. Ehhez hasonló, életteli figurákkal én addig templomban nem találkoztam. Kíváncsivá tett, milyen a többi. Ez a térség ugyanis tele van érdekes középkori egyházi épületekkel. Mosolygó szentek. A csarodai templom mosolygó szentjeiről, épségben megmaradt belső díszítéséről híres. Na meg arról, hogy a 14. század elején építették, így egyike legkorábbi éppen megmaradt templomainknak. Ma is használják, református miserendű, de hol volt még 1311-ben, amikor a templomot először említik, a reformáció. A románkor ízlése és elvárásai szerint készült vastag falakkal, lőrészszerű apró ablakokkal. Belvilága gazdagon festett, a legkorábbi freskók az 1300-as évek végén kerülhettek a falakra. Köztük a legkülönösebb két vértanú, a mosolygó, jókedvű Szent Kozma és Damján képe volt a legmeglepőbb. Több okból is. Egyrészt, ha tudták, milyen sors vár rájuk, nem biztos, hogy kedvük lett volna mosolyogni. Másrészt az ábrázolás a bizánci időkben keletkezett, ami minden volt, csak könnyed és vidám nem. Mellettük számos bibliai figura is szerepel, az utazók és a kereskedők védőszentje, Kristóf.
apostolok, szentek, középkori jelenetek. Épségüket annak köszönhetik, hogy a helyi földes úr az 1500-as évek végén reformátusra váltott, és vele együtt a templom és a falu népe is. A freskókat lemeszelték, a díszítést eltüntették. Majd csak a 70-es években véletlenül bukkantak elő a templom restaurálása idején. Ma Csaroda a középkori templomok útjának legszebben csillogó égköve. Szamos tatár falva. Nem túl jó ómen, hogy a tatár szó szerepel a település nevében, mert a tatárok a 13. században szinte teljesen elpusztították a területet, amerre jártak, és sajnos náluk is jártak. Minden esetre az 1100-as évek végén már létező szamos tatár falva túlélte a tatárjárást. A templom pontos építési idejéről feljegyzés nem maradt, a kutatók szerint a 13. század jellegzetes jegyeit viseli. Téglafalán a bejárat mellett sok vágásnyomot láthatunk. A legenda szerint a tatárok ellen harcolók, vagy maguk a tatárok hagyták ott a kardjuk nyomát. Más szerint az aratás előtt a kaszások tették ki tiszteletüket áldásért a jó termés reményében. A templom közössége ugyanúgy áttért a református hitre a 16. században, mint ahogy megtörtént ez szinte minden településen a környéken. Ekkor került a templom tetejére a gomb és a csillag. Mert hogy tornya nincsen, az 1650-ben öntött harangot a templom mellett álló fazsindejes haranglábban húzzák meg. Látszólag egyszerű és dísztelen. Vakolatlan külső téglafalát a ritmusosan ismétlődő, sötétebbre égetett téglák teszik érdekessé. A 300 fős kis falu ma is használja, belső tere letisztult, a fehérre meszelt falak és a kék berendezés tisztaságot, egyszerűséget sugall. Középkori templomok útja. Mindkét templom része annak a tematikus útvonalnak, amely a Felső-Tisza-vidék és a határon túli területek műemléktemplomait fűzi láncra. Magyarország területén 37, Kárpátalján 15, a romániai Szatmár megyében 13 templom történetét kutatták meg, tették a látogatók számára elérhetővé. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a térség gazdag középkori egyházi örökségére. A hívek számának és a falvak lakosságának csökkenése miatt félő volt, hogy ezeknek a félig ismeretlen kincseknek elhalványul a szerepe. A középkori templomok útja nem csak felmutatja ezeket az értékeket, de hozzájárult a helyreállításukhoz, látogathatóságukhoz is. Állandó nyitvatartásuk nincs, aki látogatást tervez ide, annak érdemes telefonon előre szólni, hogy a templom kulcsának őre időben kinyissa.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Az Anya kérek még, a hozzátáplálás egyszerűen és a Válogatós gyerekek című könyvei után Ambrus Éva most olyan szülőknek ad segítséget és 134 receptet, akiknek kisgyereke gluténra, tejre vagy tojásra érzékeny. Szerzőtársával, Pintér Mónikával, aki 3 multiallergiás kisgyermek édesanyja és mentes ételeivel nap mint nap helytáll a konyhában, sok hasznos információt is adnak az ételallergiáról a Mentesen is teljesen című új könyvben. Ez a kötet igazán felhasználó barát, azt sugallja, hogy az ilyen étrendre való áttérés nem is olyan nehéz, mint gondolnánk.
Van benne egy bevezető rész, ahol a gluténérzékenységet, a tejallergiát és a tojás allergiát vesézzük egy picit ki, azzal kapcsolatban, hogy ugye mi az allergia és az intolerancia között a különbség, milyen típusai lehetnek az egyes ételallergiáknak, és melyek azok a tünetek, amelyek, hogyha valószínűleg érintettek vagyunk ezek valamelyikében, akkor tapasztaltunk magunkon vagy a gyermekünkön, illetve azt is beleírjuk, hogy azért jellemzően milyen diagnosztikai eszközöket használnak a szakemberek, mert sokszor sokan félnek a diagnosztizálástól, hogy azért nem viszik el a gyermeket, mert mindenféle legendákat hallanak arról, hogy ezek esetleg fájdalmas vizsgálatok, vagy bármilyen egyéb gondot okoznak, és így gyakorlatilag ezt szeretnénk megcáfolni, hogy most már szó nincs ezekről a dolgokról, amik még sajnos mindig a köztudatban benne vannak. És ugye van egy olyan rész is benne, hogy mit tudunk tenni, hogyha megkapjuk ezt az információt, hogy akkor holnaptól vagy holnap utántól valamitől mentesen kell a konyhánkat vezetnünk, hogy a vásárlásnál mire érdemes odafigyelni, milyen a megfelelő étrendnek a kialakítása, esetleg mi az, amire főzés közben nagyon oda kell figyelni, ugye akár a gluténérzékenységnél, ez a gluténszennyeződésre, ugye esetleg milyen keresztallergiák, allergének lehetnek, amelyekre szintén nagyon figyelni kell, és egy olyan táblázatot is belecsempésztünk, hogy milyen álneveken találkozhatunk egyébként a gluténnel, a tojással, vagy a tejjel a különböző boltban kapható termékeknél. És ugye amúgy a receptek pedig úgy kerültek összeállításra, hogy van egy jó sok alapreceptet magában foglaló rész, ahol gyakorlatilag a pékárukat, a tejtermékeket, amelyek ilyen mindennapi életünkben olyan nagyon természetes, hogy jelen vannak, ezeket hogy tudjuk otthon elkészíteni, és jó sok reggeli, tízórai és uzsonna receptet csempésztünk még bele, ebéd és vacsora ételeket és édességeket is, mert hát ugye főleg, hogy gyerekekről van szó, vagy édesebb szájú felnőttekről a családba, akkor ők sem maradjanak ki. A hozzátáplálás idejétől is segíti a szülőket ez a könyv. Tehát azt mondjuk, hogy hozzátáplálás időszakától egészen akár 99 éves korig is, mert hogy itt a cél az volt, hogy egy családoknak szóló receptes könyvet és tudásanyaggal felvételezett könyvet hozzunk létre.
Mennyire kellett a receptek kialakításánál foglalkoznod azzal, hogy az ízvilága megmaradjon ezeknek a hagyományos ételeknek? Ugye nagyon sok olyan étel van, ami egyébként a konyhában ismerős a családoknál, csak most ugye egészen másból készült, de nyilván az ízek azok fontosak.
Igen, ugye az én családomban nincsen érintettség allergia tekintetében, úgyhogy nekünk nem kellett tejtojás és gluténmentesen étkeznünk eddig. Természetesen eddig is voltak olyan ételek, amik mondjuk ezektől mentesek voltak, de nem volt feltétlenül cél, úgyhogy amikor a recepteket összeállítottuk, szerettem volna nagyon-nagyon hasonló ízeket az eredeti receptekhez képest, illetve olyan receptek is belekerültek a könyvbe, amiknek nem kellett megfelelniük ezeknek az elvárásoknak, ugye ez akár egy csicseri omlet, vagy egy vörös lencsés lepény, vagy egy olyan keksz, ami igazából hozhatja az olyan újdonság erejét, amivel aztán egy olyan családnak is segítség, akik esetleg csak változatosságot szeretnének a mindennapokban.
Teljesen laikusként én azt gondolnám, hogy ami a legnagyobb erőpróba, az a tej helyettesítése. Ugye gluténmentes alapanyagokból nagyon sok van már, viszont egy kisgyerek étrendjében a tej, mint alapanyag, nagyon benne van. Hát tejvegrizmadár tej és főzelékek, amik tejföllel, tejszínnel készülnek. Hogy is lehet ezt megoldani?
Én biztos vagyok benne, hogy azoknál, akik egyébként legelőször szembe találkoznak ezzel a dolggal, vagy akár megkapják ezt a diagnózist, hogy akkor kedves anyuka holnaptól mondjuk tej és tojásmentesen, vagy tej és gluténmentesen, vagy bármitől mentesen kell elkészíteni az ételeket, akkor ugyanezt érzik, hogy hú, hát ez szinte kivitelezhetetlen, de az a szerencsés helyzet van ma már, hogy annyira jó alapanyagok, helyettesítő alapanyagok érhetőek el bármelyik kis boltnak is a választékában akár, de ugye pont azt mutatjuk meg a könyvben is, hogy akár otthon is nagyon könnyen elkészíthetőek ezek a tejhelyettesítő italok, vagy túróhelyettesítő készítmények, vagy sajtokat, sajtkrémeket helyettesítő készítmények, hogy igazából már nem feltétlenül kell, hogy ez aggodalommal töltsön el minket. Tehát a zabból, a rizsből, dióból, kókuszból, mandulából készült italok, amelyek ugye funkcionalitását tekintve teljes egészében helyettesítik a tejet, ugye beltartalmi értékét tekintve nem. Ugye itt pont erről írunk is a könyvben, hogy egyébként akkor mi az, amivel vitaminásványi anyag szempontjából lehet a tejet helyettesíteni más alapanyagokkal. De például a tejszint, azt egy kesú dióból vagy zabból készült recepttel, vagy ugye a tejfölöket is lehet akár ilyen napraforgó magból, kesudióból, rizsből készült különböző keverékekkel helyettesíteni. A túrót, az például fantasztikusan lehet kölesből készült hamis köles túróval helyettesíteni, vagy például a csicseriből készült csedás sajt is például, vagy mandulából készült ilyen ricottához hasonló sajtok, ezek mind-mind olyanok, amik nagyon, nagyon jól használhatóak, és ugye ez a sörélesztő tehely, ami például a sajtos ízt fogja tudni nekünk visszahozni, vagy ugye a fekete só, ami meg a tojásnak az azt a jellegzetes ízét és illatát fogja tudni hozni. Tehát gyakorlatilag most már nem csak szemnek nagyon hasonló, hanem az ízlelő bimboknak is kedvező recepteket tudtunk belecsempészni a könyvbe.
Mivel váltható ki a tojás?
Kötőanyagként szerencsére azért sok mindennel tudjuk helyettesíteni. Nincs egy olyan általános helyettesítési módszer, ami mindig mindenhol működik, mert most mondok egy példát. Ugye ez a csiamag vízzel elkeverve kötőanyagként nagyon-nagyon jól működik, vagy ugye a lemmag, darált lemmag vízben feloldva nagyon-nagyon jól működik, mint kötőanyag. Nyilván abból nem tudunk egy rántottához hasonló dolgot készíteni. Vagy ugyanezt például süteményeknél a banán vagy az almaszósz, az nagyon-nagyon jól működik tojás helyettesítőként, de nyilván megint egy sós ételhez vagy egy rántottához nem használható. Tehát igazából ételtípusonként eltérő, hogy a tojást azt mivel és hogyan is tudjuk helyettesíteni, de igazából ez a csicseri borsónak a leve az például nagyon jó tojás fehérje helyettesítő, tehát abból készül például a habcsók is, meg a habkarika is a receptbe, de például omlett helyettesítésére, tofu, vagy például a csicseri borsó liszt, ezek mind nagyon jól használhatóak.
Ambrus Évával beszélgettünk Mentesen is teljesen című könyvéről, amit Pintér Mónikával közösen írtak. A receptkönyv a Book kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.